A hatodik zsoltár. A karvezetőnek, húros hangszerekre, szuper oktávam, zsoltár, Dávidé. Uram, ne haragodban vádolj engem, és ne dühödben dorgálj engem. Könyörülj rajtam, Uram, mert beteg vagyok, gyógyíts meg, mert megháborodtak a csontjaim. A lelkem is megzavarodott nagyon, és te, Uram, meddig? Téríts meg, Uram, ragadd ki a lelkemet, szabadíts meg a te irgalmasságod miatt. Mert nincs a halálban, aki megemlékeznék rólad, az alvilágban pedig ki mond áldást neked. Jajgatva gyötrődtem, éjszakákon át fogom mosni az ágyamat, könnyeimmel öntözöm majd a fekvőhelyemet. Elhomályosult a szemem a haragtól, megöregedtem ellenségeim között. Távozzatok tőlem mind, akik gonoszat cselekedtek, mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, az Úr az én imádságomat elfogadta. Térjenek meg, és szégyenüljenek meg nagyon összes ellenségeim. Piruljanak, és szégyenüljenek meg gyorsan. A zsoltár címében szereplő nyolcad jelentése nem világos. A cím többi része érthető. Egyesek úgy gondolják, hogy ez a nyolcad az ítélet napját jelenti, azaz Urunk eljövetelének idejét, amikor majd eljön ítélni eleveneket és holtakat. Úgy gondolják, hogy Ádámtól számítva az évezredeket, ez az eljövetel 7000 év elmúltával következik. Mint 7 nap múlik el a 7000 év, és következik, mint egy 8. nap az az idő. Mivel azonban az Úr azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időpontokat, melyeket az Atya a maga hatalmában meghatározott, és azt a napot és azt az órát nem tudja senki, angyal sem, erősség sem, a fiú sem, csak egyedül az Atya. Továbbá írva van, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Mindez elég nyíltan kifejezi, hogy senki sem követelheti magának annak az időnek az ismeretét az évek valamilyen számításával. Ha ugyanis az a nap 7000 év elmúltával jön el, az éveket számlálva minden ember tudhatja az eljövetel idejét. És akkor hogyan igaz, hogy a fiú sem tudja azt? Ezt ő azért mondta, hogy az emberek ezt nem tudják a fiú által, és nem azért, mintha ő maga nem tudná, e kijelentés szerint, próbára tesz titeket a ti uratok, istenetek, hogy megtudja, azaz, hogy tudomástokra hozza, és serkenj föl, Uram, azaz, serkenj föl minket. Ha tehát a kijelentés, hogy a fiú nem ismeri ezt a napot, nem azt jelenti, hogy ő nem tudja, hanem hogy nem akarja azok tudomására hozni, akiknek nem válik javukra ezt tudni, azaz nem mondja meg nekik. Nem tudom, mit akar az a vakmerőség, amely évek számlálásával pontosan 7000 év elmúltával reméli az Úr napját. Mi tehát, akiknek az Úr nem akarta tudomásunkra hozni, szívesen megmaradunk a tudatlanságban, és keressük, mit jelenthet a Zsoltár címében a de octavo vagy super octavam kifejezés. Egyébként az évek vakmerő számlálgása nélkül lehet az ítélet napja a nyolcadik nap, melyen e világ végeztével és elnyerve az örök életet, az igazak lelke már nem lesz alávetve az időnek. És mivel az egész idő a hetek egymásra következtével folyik, nyolcadiknak mondható az, amelyen ez a körforgás véget ér. De nem képtelenség másként is indokolni, miért nevezhető nyolcadiknak az ítélet, amely két generáció után következik, az egyik a testet, a másik a lelket érinti. Ádámtól ugyanis Mózesig az emberi nem testből, azaz test szerint élt. Külső és régi embernek is nevezzük, akinek az Ószövetség adatott, hogy vallásos, de mégiscsak testi cselekedetekkel előre jelezze az eljövendő lelki dolgokat. Mindaddig, amíg test szerint éltek, a halál uralkodott, miként az apostol mondja, azokon is, akik nem vétkeztek. Ádám törvényszegésének hasonlatosságára. Ugyanis a Mózesig időhatárt úgy kell értenünk, hogy mindaddig, amíg a törvény cselekedetei, azaz a testileg megtartott parancsok, azokat is kötelezték bizonyos misztérium kedvéért, akik az egy Isten népe voltak. Az Úr eljövetele óta azonban, amióta a testi körülmetélésből átléptünk a szív körülmetélésére, meghívást kaptunk arra, hogy lélek szerint éljünk, azaz a belső ember szerint, akit új embernek is nevezünk az újjászületés és a lelki erkölcs megújulása miatt. Az pedig nyilvánvaló, hogy a négyes szám a testhez tartozik, a közismert négy elem miatt, amelyekből áll, és a négy minőség, a száraz, nedves, meleg, hideg miatt. Évszakot is négyet számlálunk, tavaszt, nyarat, őszt, telet. Ezek köztudott dolgok. A test négyes számáról másutt is van szó, de elvontabban és homályosabban, amit e beszédben kerülnünk kell, mert azt akarjuk, hogy a kevésbé műveltek is megértsék. Hogy a lélekhez a hármas szám tartozik, megérthetjük abból, hogy háromszorosan kell szeretnünk Istent, teljes szívből, teljes lélekből és egész elméből. Ezekről egyébként azonban nem a Zsoltárokban, hanem az evangéliumban kell tárgyalni. Most elegendőnek gondolom a mondatokat annak igazolására, hogy a hármas szám a léleké. És elmúlik az új emberhez és az új szövetséghez tartozó lélek száma is, azaz betelik a hetes szám, mert minden, ami az időben történik, a négyes számmal a testhez, a hármas számmal a lélekhez van rendelve. Eljön az ítélet nyolcadik napja, mely az érdemek szerint megfizet, és már nem időbeli tevékenységre, hanem az örök életre viszi a szenteket, a gonoszokat pedig örökre elkárhoztatja. A második vers. E kárhoztatástól félve imádkozik az egyház ebben a Zsoltárban, mondván, Uram, ne haragodban vádolj engem. Az apostol is beszél az ítélet haragjáról. Büntetést halmozol magadnak a haragnak és Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. Amikor nem akar vádlott lenni senki, aki ebben az életben meg kíván gyógyulni. És ne dühödben dorgálj engem. A dorgálás enyhébb dolog, mint a vád, mert javulást akar elérni. Akit ugyanis vádolnak, annak félnie kell, nehogy kárhoztatás legyen a vége. Mivel azonban a düh több, mint a harag, megkérdezhető, hogy miért az enyhébb dorgálást kapcsolja az erősebb dühhöz. Én azonban úgy gondolom, hogy ez a két szó ugyanazt jelenti. A görög tűmosz ugyanis, amely a vers első felében áll, ugyanazt jelenti, mint a második felében lévő orgé. Mivel a latinok is két külön szót akartak használni, a haraghoz közeli jelentősi szót kerestek, és a dühben találták meg. Az íra mellett a furort. Ezért a kódexekben variációkat találunk. Az egyikben előbb áll az íra, és követi a furor, a másikban elől van a furor, és követi az íra. Egyes kódexekben a furor helyett indignáció áll. Bármelyik szót vesszük, mindegyik a lélek büntetését követelő indulatát jelenti. De ezt nem úgy kell Istennek tulajdonítani, mint a lélek indulatát, akiről már mondtuk, te pedig, seregek ura, nyugalomban ítélsz. Aki pedig nyugodt, az nincs felindultságban. Istent, mint bírót, nem háborítja föl semmi, hanem azt, ami az ő szolgáiban történik, mivel az ő törvényei szerint történik, haragnak mondja a Zsoltár. A lélek, aki imádkozza, nem csupán azt akarja, hogy vádlott ne legyen ebben a haragban, hanem dorgált, azaz fenyített vagy nevelt sem akar lenni. A görögben ugyanis a paideuszésza nevelést jelent. Az ítélet napján vádlottak lesznek mind, akiknek nincs alapjuk, azaz nem Krisztusra épültek. Fenyítést kapnak, azaz megtisztítják azokat, akik erre az alapra fából, szalmából vagy pejvából építettek. Kárt szenvednek ugyan, de megmenekülnek, mint egy tűz által. Miért imádkozik tehát az, aki nem akarja, hogy vád vagy fenyítés érje az Úr haragjában? Mi másért, mint hogy meggyógyuljon? Ahol ugyanis egészség van, ott nem kell félni sem a haláltól, sem az orvos égető vagy metsző kezétől. A harmadik és negyedik vers. Folytatja tehát, könyörülj rajtam, Uram, mert beteg vagyok, gyógyíts meg, mert megháborodtak a csontjaim. Azaz, a lelkem tartó erőssége vagy ereje, mert ezt jelentik a csontok. A lélek tehát azt mondja, hogy megrendült az ereje, amikor a csontokat említi, és nem kell azt hinnünk, hogy olyan csontjai vannak, amilyeneket a testben látunk. Ezért a folytatás kibontja a gondolatot, a lelkem is megzavarodott nagyon. Nehogy testileg értsük, amit csontnak mondott. És te, Uram, meddig? Ki ne értené, hogy itt a betegségeivel küszködő lélekről van szó, akihez késlekedik jönni az orvos, hogy meggyőzze, milyen bajokba taszította magát a lélek a bűneivel. Ami ugyanis gyorsan gyógyul, attól nem nagyon óvakodunk. A gyógyulás nehézségei láttán viszont gondosabban vigyázunk a visszanyert egészségre. Tehát nem kell kegyetlennek gondolnunk Istent, akinek ezt mondja, és te, Uram, meddig? Hanem úgy kell tekintenünk, mint aki jóságosan meggyőzi a lelket arról, hogy milyen bajt szerzett magának. Ez a lélek ugyanis még nem imádkozik olyan tökéletesen, hogy ezt lehetne neki mondani, miközben beszélsz, én már mondom, íme, itt vagyok. Ugyanakkor azt is fölismerteti vele, hogy micsoda büntetések várnak a gonoszokra, akik nem akarnak megtérni Istenhez. Ha megtérők is ennyi nehézséggel küzdenek, amint egy másik helyen írva áll, ha az igaz is alig üdvözül, hová lesz a bűnös és a rossz? Az 5. vers. Téríts meg, Uram, ragadd ki lelkemet! Megtérőben imádkozik a lélek, hogy forduljon feléje Isten is, amint mondja, térjetek meg hozzám, és megtérek hozzátok, mondja az Úr. Vagy ezt a kifejezést úgy kell értenünk, hogy téríts meg, Uram, azaz tedd, hogy megtérjek, mert épp a megtérést találja nehéznek és veszőtségesnek. Mert a tökéletes megtérésünk késznek találja Istent, amint a próféta mondja, mint a hajnalt, késznek találjuk őt. Amikor ugyanis elveszítjük őt, azt nem az ő távol léte okozza, hiszen ő mindenütt jelen van, hanem a mi elfordulásunk. Ebben a világban volt, mondja, és a világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. Ha tehát ebben a világban volt, és a világ nem ismerte meg őt, akkor a mi tisztátalanságunk nem viseli el az ő tekintetét. De amikor mi megtérünk, azaz korábbi életünket megváltoztatva, újra véssük a lelkünket, keménynek és veszőtségesnek érezzük a visszafordulást a földi vágyak sötét homályából az isteni fényesség derűs és nyugodt világosságába. És ezen fáradozások közepette mondjuk, téríts meg, Uram, azaz segíts, hogy végbe menjen bennünk a megtérés, mely késznek, és a téged szeretők ajándékának talál téged. És ezért, miután mondta, téríts meg, Uram, hozzáteszi, ragadd ki a lelkemet, mert fönnakadt e világ bozótjában, és a vágyai tövisként szúrják még a megtérésben is. Szabadíts meg, mondja, a te irgalmasságod miatt. Úgy érti, hogy nem érdemeiért gyógyul meg, hiszen a bűnösnek és a kapott parancsot megszegőnek kárhozat járna. Gyógyíts meg tehát, mondja, nem az én érdememért, hanem a te irgalmasságodért. A 6. vers. Mert nincs a halálban, aki megemlékeznék rólad. Azt is érti, hogy most van a megtérés ideje. Mert ha ez az élet befejeződik, nincs más hátra, mint az érdemek szerinti megfizetés. Az alvilágban pedig ki val meg téged? Vallomást tett az a gazdag ember, akiről az Úr mondja, hogy látta a nyugalomban Ábrahám ölén Lázárt, magát pedig kinok között vergődni. Olyannyira vallomást tett, hogy a rokonait is figyelmeztetni akarta, hogy tartózkodjanak a bűnöktől a pokolbéli büntetések miatt, amelyeket azok nem hisznek el. Fölöslegesen ugyan, de amikor övéit oktatni akarta, nehogy ugyanazok érjék őket, megvallotta, hogy méltán kapta a kínokat. Mit jelent tehát? Az alvilágban pedig kival meg téged? Vajon a poklot akarja mondani, ahova az ítélet után zuhannak a gonoszok, ahol a mélységes sötétség miatt semmit sem látnak Isten fényességéből, akinek valami vallomást tehetnének? Mert ez a gazdag, fölemelvén a szemét, bár mélységes szakadék volt köztük, mégiscsak láthatta a boldog nyugalomban lévő Lázárt, és hozzámérve magát kénytelen volt megvallani a vétkeit. Úgy is érthetjük, hogy halálnak nevezi a bűnt, amelyet az isteni törvény megvetésével követnek el, mint ahogy halálnak nevezzük a halál fullánkját, ami a halált okozza. A halál fullánkja ugyanis a bűn. Ebben a halálban az Istenről való elfeledkezés a törvény és a parancsolatok megvetését jelenti. Ahogy alvilágnak mondja a lélek vakságát, mely a vétkezőt, azaz a haldoklót körülveszi és elborítja. Amint nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, mondja, Isten is romlott eszükre hagyta őket. Ezzel a halállal és ezzel az alvilággal szemben könyörög oltalomért a lélek, miközben igyekszik megtérni Istenhez, és nehézségeket tapasztal. A 7. vers. Ezért folytatja, jajgatva gyötrődtem, és mintha eredménytelen volna, hozzáteszi, éjszakákon át fogom mosni az ágyamat. Az ágy itt azt a helyet jelenti, ahol a beteg és gyenge lélek fekszik, azaz a testi gyönyörűségeket és mindenféle evilági élvezetet, amelyeket könnyeivel mosogat az, aki szabadulni akar tőlük. Mert már látja, hogy elítéli ezeket a testi élvezeteket, és mégis a gyöngeséget fogva tartja az élvezet, és szívesen heverészik ott, ahonnan a lélek csak akkor tud fölkelni, ha meggyógyul. Azzal, hogy éjszakákon át, talán azt akarja mondani, hogy aki lélekben már kész megérezni valamit az igazság világosságából, de a test gyöngesége miatt olykor mégis megnyugszik e világ élvezetében, olyan, mint a nappal és az éjszaka váltakozása. Hogy amikor azt mondja, elmémmel Isten törvényének szolgálok, nappali fényességben van. Amikor pedig azt mondja, testemmel pedig a bűn törvényének szolgálok, reá borul az éjszaka mindaddig, amíg minden éjszaka el nem múlik, és el nem jön a nappal, amikor azt mondja, reggel majd előtted állok, és látni fogok. Akkor majd állni fog. Most azonban még fekszik, amikor az ágyban van, amelyet éjszakánként mosogat, hogy sok könnyével kiesdje Isten irgalmasságától a hatásos orvosságot. A könnyeimmel öntözöm majd fekvőhelyemet, ismétlés. a könnyeimmel megmondja, hogy mivel mossa az ágyát. És amit itt fekvőhelynek mond, azt az előbb ágynak nevezte. Ám bár az öntözöm valamivel több, mint a mosom, ugyanis lehet valaminek a felszínét is lemosni. Az öntözés azonban mélyebbre hatol. Ilyen a szív mélyéig ható sírás. A különböző igeidők használata, múlt időben mondja, jajgat vagy ötrődtem. Jövő időben éjszakákon át fogom mosni ágyamat, és ismét jövő időben könnyeimmel öntözöm majd fekvőhelyemet. Azt fejezi ki, amit önmaguknak kell mondaniuk mindazoknak, akik jajgatva hiába fáradoztak. Mikor azt tettem, nem használt, tehát ezután ezt fogom tenni. A 8. és 9. vers. Elhomályosult szemem a haragtól. Vajon a saját haragjától? Vagy Istenétől, akit kért, hogy ne vádolja vagy dorgálja? De ha Isten haragja az ítélet napját jelenti, hogy lehet azt itt érteni? Vajon annak kezdete, amit az emberek itt fájdalomként és kínként, és főként az igazság megértéséből való kizárásként éreznek? Az, amit már említettem, amikor mondtam, Isten is romlott eszükre hagyta őket. Mert ez az elme vaksága. Mindaz, aki ebben szenved, ki van zárva Isten benső világosságából. De ebben az életben még nem teljesen. Van ugyanis külső sötétség, ami inkább az ítélet napjához tartozik, amikor teljesen Istenen kívül kerül az, aki nem akart megjavulni, amíg idő volt rá. Mert teljesen Istenen kívül lenni mi egyéb, mint a legnagyobb vakságban lenni. Hiszen Isten megközelíthetetlen fényességben lakik, amelybe belépnek azok, akiknek ezt mondják, menj be, Urad örömébe. Ennek a haragnak tehát a kezdete az, amit ebben az életben tapasztal meg minden bűnös. Félve tehát az ítélet napjától vesződik és sír, nehogy oda jusson, aminek a kezdetét most ilyen veszedelmesnek tapasztalja. Ezért nem azt mondja, megvakult a szemem, hanem elhomályosult a szemem a haragtól. Ha pedig a saját haragjáról azt mondja, hogy elhomályosult tőle a szeme, ezen sem csodálkozunk, mert valószínű emiatt mondatott, a nap ne nyugodjék le a haragotok fölött, amely belső napot, azaz Isten bölcsességét önmagában lenyugodni véli az az elme, amelyet háborgása akadályoz a nap látásában. Megöregedtem ellenségeim között. Eddig csak a haragról beszélt, ha ugyan a saját haragjáról szólt. De szemügyre véve a többi víciumot, úgy látja, sáncokkal van körülvéve. Mivel a víciumok a régi élethez tartoznak, és a régi emberhez, akit le kell vetnünk, hogy magunkra ölthessük az új embert, méltán mondja, megöregedtem. Az, hogy ezt mondja ellenségeim között, vagy a víciumokat jelenti, vagy az embereket, akik nem akarnak megtérni. Ők ugyanis, még ha nem is tudják, még ha kíméletesek is, még ha viták nélkül is vannak a városokban, házakban, lakomákon és a gyakori beszélgetésekben, mintha egyetértők volnának. mivel ellentétes szándékúak, valójában ellenségei azoknak, akik megtérnek Istenhez. Mert ki ne látná, hogy azok, akik szeretik és kívánják ezt a világot, ellenségei azoknak, akik meg akarnak szabadulni ettől a világtól. Mert ha tehetik, magukkal vonják őket a büntetésbe. És nagy ajándék naponta a szavaik között forgolódva nem letérni Isten parancsolatainak útjáról. Ugyanis gyakran megtörténik, hogy az Isten felé igyekvő lélek megrenten, ha útközben támadás éri. És gyakran azért nem váltja valóra jó elhatározását, hogy meg ne bántsa azokat, akik között él, akik más, veszendő és mulandó javakat szeretnek és kergetnek. Ezektől elkülönül minden egészséges ember, nem hely szerint, hanem lelkülettel. A testet ugyanis a hely fogadja be, a lélek helye pedig az érzülete. Ezért a vesződtség és a jajgatás és könyhullatások után, mivel nem maradhat eredménytelen, amit olyan buzgón kért attól, aki minden irgalmasság forrása, és nagyon igaz, amit mond, közel van az Úr a megtört szívűekhez, a sok nehézség után a jámbor lélek, ami az egyházat is jelentheti, jelzi, hogy meghallgatásra talált. Nézd csak, hogyan folytatja. Távozzatok tőlem mind, akik gonoszat cselekedtek, mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. Ez lehet profécia, mert eltávoznak majd, azaz elkülönítik a gonoszokat az igazaktól, amikor eljön az ítélet napja. De történik már most is, mert jól lehet, ugyanazokon az összejöveteleken vannak jelen, mégis a cséplés helyén, a szérűn már szétvált a mag és a pejva. Igaz, a magok még a pejva között rejtőznek, így tehát együtt forgolódhatnak, de a szél nem kaphatja föl egyformán őket. A 10. vers. Mert meghallgatta az Úr sírásom hangját, meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, az Úr az én imádságomat elfogadta. A gyakran ismételt mondatrészek nem az elbeszélő gyarlóságát, hanem az újjongó lélek érzületét fejezik ki. Az örvendező emberek szoktak így beszélni, mert nem elég nekik egyszer elmondani, mi miatt örvendenek annyira. Ez a gyümölcse a jajgatásnak, amelyel vesződik, és a könnyeknek, amelyekkel mossa az ágyát, és öntözi a fekhelyét. Mert aki könnyek között vet, örvendezéssel arad. És boldogok a szomorkodók, mert őket majd megvigasztalják. A 11. vers. Térjenek meg, és szégyenüljenek meg összes ellenségeim. Távozzatok tőlem, mondta előbb, ami, miként kifejtettük, ebben az életben is lehetséges. Az azonban, amit most mond, piruljanak és szégyenüljenek meg. Nem látom, megtörténhet-e máskor, mint azon a napon, amikor majd nyilvánvalóvá válik az igazak jutalma és a bűnösök büntetése. Mert most a gonoszok olyannyira nem szégyellik magukat, hogy szüntelenül sértegetnek minket, és gunyolódásaikkal többnyire el is érik, hogy a gyenge emberek szégyenkezni kezdenek Krisztus neve miatt, ezért mondatott, aki szégyel majd engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én atyám előtt. Márpedig mindaz, aki teljesíteni akarja azokat a magasztos parancsokat, hogy osztogasson, adakozzék a szegényeknek, és az ő igazsága megmaradjon örökre, és mindenét, amilyen csak van, eladván, szétosztja a szegényeknek, és Krisztust követi, mondván, semmit sem hoztunk erre a világra, és nem vihetünk el semmit. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Nevetség tárgya lesz a gonoszok között, és őrültnek nevezik azok, akik nem akarnak meggyógyulni. És gyakran, nehogy őrültnek tartsák a kétségbe esettek, fél megtenni, és halogatja azt, amit a leghűségesebb és leghatalmasabb orvos parancsolt. Most tehát nem képesek szégyenkezni azok, akik előtt nekünk nem szabad szégyenkeznünk, nehogy az elhatározott úttól visszatartsanak, azon akadályozzanak, vagy lassítsanak minket. De eljön az idő, amikor szégyenkezni fognak, amikor majd mondják, ami írva áll, ezek azok, akiket valamikor kinevettünk, és szidalmazva példálóztunk velük. Mi esztelenek, az életüket esztelenségnek véltük, és becstelennek a halálukat. Hogyan számláltattak Isten fiai közé, és a szentek között van az osztályrészük? Tehát letévedtünk az igazság útjáról, és az igazságosság fénye nem világított nekünk, és a nap nem kelt föl számunkra. A gonoszság és a pusztulás tövisei közé keveredtünk, és a járatlan pusztában jártunk, az Úr útját pedig nem ismertük meg. Mit használt nekünk a gőg, vagy mit hozott nekünk a kérkedő gazdagság? Mindezek átmentek, mint az árnyék. Amit pedig mond, piruljanak és szégyenüljenek meg. Ki ne ítélné ezt a legigazságosabb büntetésnek, hogy szégyenre forduljanak azok, akik az üdvösségre nem akartak odafordulni. Ezután hozzáteszi, nagyon gyorsan, mert kezdte elveszíteni a reményt az ítélet napjában. Amikor ugyanis majd azt mondják, béke, akkor éri őket hirtelen a pusztulás. Bármikor jön, nagyon gyorsan jön az, aminek eljövetelét már nem várják. Ennek az életnek a hosszát csak a továbbélés reménye érezteti. Mert nincs annál gyorsabb, mint ami az életben már elmúlt. Amikor tehát eljön az ítélet napja, a bűnösök érezni fogják, mennyire nem hosszú az elmúló élet, és nem ítélhetik késlekedőnek azt, amit nem kívántak, vagy inkább nem hittek el, mégis eljön. Bár ezt úgy is érthetjük, hogy a jajgatót és sokat könyörgőt meghallgatta Isten, és megszabadulva a bűnöktől, minden gonosz testi indulat fölött úrrá lett, amint mondja, távozzatok tőlem mind, akik gonoszat cselekedtek, mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. És ha ez megtörtént, nem csoda, hogy oly tökéletes, hogy már ellenségeiért is imádkozik. A piruljanak és szégyenüljenek meg összes ellenségeim azt is jelentheti, hogy tartsanak bűnbánatot bűneik fölött, ami szégyenkezés és benső háborúság nélkül nem lehetséges. Semmi akadálya tehát így értenünk azt, hogy térjenek meg és szégyenkezzenek, azaz térjenek meg Istenhez és szégyenkezzenek amiatt, hogy korábban bűneik sötétségével dicsekedtek, amint az apostol mondja, mi dicsőségtek volt egykor abban, ami miatt most szégyenkeztek. A hozzátett nagyon gyorsan, vagy a kérő sürgető kívánságára, vagy Krisztus hatalmára utal, aki a nemzeteket, amelyek a bálványaik miatt üldözték az egyházat, olyan gyorsan megtérítette az evangélium hitére.